Kedves hallgatom! A zsidókhoz írt levél második részének 10. versét olvassuk. Mert az volt méltó Istenhez, akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség, hogy őt, aki számtalan fiát vezeti dicsőségre, üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. Jézus nem azért lett emberré, hogy Isten általa valamit elvégezzen. Jézus nem azért jött, hogy benne meglássuk a vallásos géniuszt. Nem azért jött, hogy egy ügy miatt mártírrá váljék. Nem azért jött, hogy jó példát adjon. Krisztus megalázkodása két célból történt. Először, ez dicsőséget és tisztességet szerzett Krisztus személyének. Másodszor, ez megszerezte az ember üdvösségét azáltal, hogy lehetővé vált a megváltás. Krisztus fölvitte emberségét a mennybe, és ott nem csak emberként van jelen a dicsőségben, hanem olyan dicsőségben van ott, amilyen dicsősége azelőtt nem volt. A mert az volt méltó, egyszerűen úgy értendő, hogy illett hozzá. Összhangban volt, és következetes a személyével és céljával, hogy számtalan fiát dicsőségre vezesse ilyen módon. Akiért van a mindenség, és aki által van a mindenség. Mindent ő teremtett, és ezek érte jöttek létre. Ha tudni akarod, miért létezik a világ mindenség, akkor tudd meg, hogy azért, mert Jézus akarta. Ez az ő akaratát tükrözi. Ez a világegyetem eredete. Krisztus gondolatát adja vissza. Aki számtalan fiát vezeti dicsőségre. Ez Isten jelenlegi célja. Istennek van távolabbi célja is azáltal, hogy királyát az ő szent Sion hegyére állítja. Második Zsoltár. Isten halad előre ezzel a programmal, de jelenleg embereket hív el az ő neve magasztalására. Számtalan fiát vezeti dicsőségre. Nemrégen olvastam egy levelet, amelyet egy fiatalember írt, aki a lehető legmélyebbre süllyedt a kábítószerezésben, és a börtönt is végigjárta. Most az Úr Jézus megváltotta. Ezt az egész világon láthatjuk. Isten még mindig sokakat vezet dicsőségre az ő neve által. Üdvösségük fejedelmét szenvedések által tegye tökéletessé. A fejedelemnek fordított szó ismét előfordul a 12. rész 2. versében. Ugyanezt a fejedelem szót találjuk az apostolok cselekedetei 3. részének 15. versében is. Ez azt jelenti, hogy elindító, vagy vezető. A fejedelem kezdeményezi és véghez viszi akaratát. Más szóval, az Úr Jézus mindennek az alfája és ómegája. Ő a kezdet és ő a vég. Ő indít el valamit, és az teljessé is teszi. Ő a kapitány. Ő kezdeményezte üdvösségünket, és teljességre is juttatja. Hogyan tette ezt? Úgy, hogy lejött erre a földre, fölvette magára emberségünket. Mit tett akkor, amikor lejött a földre? Megízlelte a halált minden emberért. Eljött, hogy megváltsa az emberiséget, és üdvösséget adjon. Így nyilatkoztatta Istent a földön, és ma képviseli az embert a mennyben. Meg fogjuk ezt látni, amikor papságának témájával foglalkozunk. Szenvedések által tegye tökéletessé. Tökéletessé lett abban az értelemben, hogy teljessé tette, amit elkezdett. A tökéletes a görögben a teleios, és igei formában azt jelenti, hogy cél felé tartani, kiteljesedni. A szenvedések által lett tökéletessé, jól lehet Isten fia volt, és Isten jelent meg benne, tökéletes élete mégsem váltott meg minket. Szűztől való születése nem hozott üdvösséget. Valójában tanítása sem vált meg minket. csodatételei sem váltanak meg minket, és példaadása szerez üdvösséget, de kereszt halála megszerzi üdvösségünket. Ezáltal lett tökéletessé az üdvösségünk. Célját tökéletesen elérte kereszt halálával. Ha meg tudnál győzni arról, hogy Isten távol akart maradni az embertől, és az elveszett világért csak azt tette, hogy leküldte a Bibliát, de ő továbbra is ott ül a mennyben, lenéz az emberre, és így szól, kár, hogy odalent ilyen nagy zűrzavar van. Itt van egy könyv, és remélem, megtaláljátok a kivezető utat. Akkor kész vagyok hátat fordítani neki. De Isten nem így cselekedett. Lejötte földre, magára vette emberségünket. Mivel szenvedett és meghalt a kereszten, kész vagyok bízni benne. Kész vagyok szeretni őt azért, amit értem, és az elveszett emberiségért vállalt. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 11. vers. A megszentelődés nem azt jelenti, amit átlagosan gondolnak róla az emberek. Sok éven át úgy vélekedtem ennek értelméről, hogy egy nagyon kedves, édes kisfiúnak kell lennie valakinek. Pedig amikor a megszentelődést a Szentlélekkel kapcsolatosan alkalmazzuk, akkor ez Isten bennünk végzett munkájára vonatkozik, és ő ezáltal tesz minket képviselőivé ezen a földön. Ez Isten lelkének munkája a megváltott ember szívében. Amikor azonban a megszentelést Krisztus személyével kapcsolatban használjuk, ahogy ez a zsidókhoz írt levélben látható, akkor az nem megtisztítás. Nem körülmény vagy állapot, amelybe Krisztus helyezett minket. Ő, mint igaz, elfoglalta az igaztalanok helyét, hogy minket Istenhez vezessen. Most már bevitt minket Isten családjába. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Isten családjában nem szégyel minket testvéreinek hívni. Természetesen nem merném őt testvérnek hívni, de ő bevont minket Isten családjába. Ő az elsőszülött sok atyafi között, ő a család feje, és testvéreinek nevez minket, mert mindnyájan Isten fiaivá leszünk az Úr Jézus Krisztusban való hit által. Ez nagyon világossá teszi, hogy az Isten egyetemes atyaságáról és az emberek egyetemes testvériségéről vallott eretnekség mindenestől hamis. Ez valószínűleg a legkárhozatosabb tanítás, amely napjainkban forgalomban van. Amikor így szól, hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 12. vers. Ez a vers idézett a keresztről szóló nagyszerű 22. Zsoltárból. A 22. Zsoltár első része leírja Krisztus megalázkodását, és ténylegesen megadja Krisztus kereszten mondott utolsó 7 szavát. A Zsoltár 23. versétől kezdve aztán láthatjuk Krisztus fölmagasztalását. Hirdetem nevedet testvéreimnek, dicsélek a gyülekezetben. 22. Zsoltár 23. verse. Azon a véleményen vagyok, hogy ezt a verset a zsidó testvérekre korlátozhatjuk, mert ez zsidóknak íródott. A gyülekezet körében dicsérlek téged. A gyülekezet a szentek közössége. Itt van egy másik idézet az Ószövetségből, Ézsaiás könyve 8. részének 17. és 18. verse alapján. És ismét, én ő benne reménykedem, majd újra, íme itt vagyok, én és a gyermekek, akiket az Isten adott nekem. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 13. vers. Ez a vers kinyilatkoztatja, hogy a Szentlélek miként értelmezi a Szentírást. Napjainkban egyesek olyan magyarázatot igyekeznek adni a proféciákról, amelyek az Úr Jézus Krisztusra vonatkozó utalásokat teljesen eltörlik. Ténylegesen, amikor Ézsaiás könyve 8. részének 17. és 18. versét olvasom, úgy tűnik, hogy az író Ézsaiás fiairól beszél, legalábbis ahogy értelmezhetem. De a zsidókhoz írt levél 2. részének 13. versében Isten szent lelke magyarázza, hogy az Ézsaiásnál található kijelentés ebben a formában az Úr Jézus Krisztusra vonatkozik. Napjainkban azok, akik ki akarják iktatni az Úr Jézust a proféciákból, ellentmondanak a Szentlélek magyarázatának, amelyet az Új Szövetségben mutat be. Emlékezel rá, hogy amikor az Úr Jézus feltámadt a halálból, így szólt: menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. János evangéliuma 20. rész 17. vers. Amikor Jézus azt mondta, hogy menj az én testvéreimhez, akkor apostolaira utalt abban a meghatározott időben, és ők természetesen mindnyájan zsidók voltak. Ezt azért hangoztatom, mert azt hiszem, nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk azokat, akiknek a levél íródott. Ez segít a helyes magyarázatban, és ezáltal alkalmazhatom ezt reád és önmagamra vonatkoztatva. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 14. vers. Ez a nyilatkozat az Úr testet öltését emeli ki. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek. Krisztus úgy jött el, hogy nem várták jövetelét. Azonban tudniuk kellett volna, mert a proféták nagyon világossá tették, hogy először miként fog e földre jönni. Ahogy George MacDonald kifejezte, ők királyra számítottak, ki népét fölmagasztalja, te kisgyermekként érkeztél, akit dajkált édesanyja. Mivel a gyermekek test és vér részesei, ő is magára vette a testet és a vért. Emberi formában született a világra, mint te és én. Hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon. Jézus Krisztus nem csak születése által érkezett ide. Születése senkit sem váltott meg, hanem azért is, hogy meghaljon. Halála vált meg minket, nem születése és nem az élete. Halála hozott nekünk megváltást és szabadulást a lelki és örök halálból. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 15. vers. Véleményem szerint E. Schuyler English pontosan magyaráz ezt a verset. Isten törvénye megkövetelte és megköveteli most is a halált a bűnért. Amelyik lélek vétkezik, meg kell halnia. A bűn zsoldja a halál. Első helyen a sátán okozta az ember vétkét, és még ha bitorló is, követelheti bizonyos értelemben igazságosan, hogy a bűnösnek meg kell halnia. Megvolt a hatalma és felhatalmazása, hogy követelje, hogy minden bűnösnek büntetést kell fizetnie a bűnért. És ennek alapján minden ember, mert bűnös, félt a haláltól, és rabszolgává lett a bűn miatt, hogy a szolgálja, és ezáltal a sátán szolgálja legyen. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 16. vers. Az Ószövetségben Krisztus magára vette az angyalok természetét. Ezt tette akkor, amikor az Úr angyalként jelent meg, és a zsidók értették ezt. Amikor Krisztus otthagyta a mennyet, és lejött a földre, elment az angyalok mellett, és a bukott emberhez érkezett. Felkarolta Ábrahám leszármazottait. Ábrahám családi vonalán érkezett. Isten már Ádámmal és Évával megkezdte a felkészülést. Isten már akkor azt mondta, hogy megérkezik az asszony leszármazottja. Mózes első könyve, 3. rész, 15. vers. Aztán Isten közölte, hogy ez a leszármazott Ábrahám családi vonalán érkezik, és egy kissé később tudatta, hogy Júda törzséből származik. Dávid házából, Izrael népe közül, szűz gyermekeként. Az Úr elég jelzést adott arra, hogy mindenki, nem csak a bölcsek, hanem mindenki, megtalálja az utat Betlehembe, ahol Jézus született. Ezért mindenben hasonlóvá kellett lennie a testvéreihez, hogy irgalmas és hű főpap legyen az Isten előtti szolgálatban, hogy engesztelést szerezzen a nép bűneiért. Zsidókhoz írt levél, 2. rész, 17. vers. Az Úr Jézus lejött a földre emberi formában. A Filippi levél 2. részének 7. versében ezt olvassuk. Hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett. Ez valódi emberi hasonlóság volt. Vincent mondja, hogy ez a hasonlóság a legközelebbi ott, ahol a bűn átkának vonása a legnyilvánvalóbb, a szegénységben, kísértésben és az erőszakos, meg nem érdemelt halálban. Krisztus a császár palotájában is születhetett volna, de valódi szegénységben látott napvilágot, egy vendéglő mögötti istállóban. Miért? Azért, hogy megtudjon valamit a bűnnek az emberiségre gyakorolt hatásáról. Hol látod ezt? A szegénységben. Láthatod ezt a kísértésben. Láthatod az erőszakos és meg nem érdemelt halálban. Ezek valóságosan bemutatják a bűnt. Amikor Krisztus a földre jött, megismerte a valódi szegénységet. A második világháború alatt vonaton utaztam. Mielőtt a vonat megérkezett volna az állomásra, odajött a kalauz és így szólt. Ne szálljanak le a vonatról, mert emberek vannak az állomáson, akik már egy hét óta várakoznak, és nem tudnak elutazni. Ha felállnak a székükről, valamelyikük elfoglalja, és sohasem tudnak visszaülni. Maradjanak ott, ahol vannak. Megtettük, amit mondott, de mihelyt a vonat ismét elindult, felkerestem a kalauzt, és megkérdeztem tőle, miért van mindez. Elmondta, hogy az állomáson sokan sátoroznak, és számítanak arra, hogy helyet találnak valamelyik szerelvényen. Ez mind a háború alatt történt, és sok embert tengeren túlra szállítottak. Egy fiatalasszony elmondta a kalauznak, hogy férjét elvitték, és hajótörés szenvedett. Ő sem tudott visszatérni övéihez, ezért csak várakozott az állomáson. Azt is mondta, hogy az egyik éjjel egy fiú született azon az állomáson. Képzeljük el, mit jelent állomáson születni. A kisgyerek most már felnőtt, és remélem, valaki már beszélt neki Jézusról, aki ilyen nyomorúságban született akkor, amikor nagy sürgés forgás volt az emberek között. A császár elrendelte minden adózó személy összeírását a római birodalomban. Ezért mindenkinek saját városába kellett mennie. Máriának Betlehembe kellett mennie, jól lehet közel volt szülésének ideje. Amikor Betlehembe érkezett, nem volt hely a vendégfogadóban. Ezért az Úr Jézus egy istállóban született. Együtt tudott érezni a vasútállomáson született kisgyerekkel. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy vállaltad a szegénységet, a kicsinséget, a megaláztatást, sőt a halált is az én bűneimért. Szeretnélek egész életemben dicsőíteni, magasztalni és szolgálni szeretetedért és áldozatodért. Fogadd el tőlem kegyelmedből. Amen.